Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyászolja Vietnám volt elnökét. Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombatámadástól sújtott kijevi gyermekkórházba. Ferenc pápa gyászolja a Vietnám volt elnökét. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Nguyen Phu Trong, a vietnámi kommunista párt főtitkárának és az ország volt elnökének a halála miatt. Pietro Parolin bíboros a Szentszék államtitkára által az ország jelenlegi elnökének, Tho Lam tábornoknak küldött táviratában a Szentatya közelségét fejezte ki mindazokhoz, akik gyászolják az ázsiai ország hosszú ideje szolgálatot teljesítő vezetőjét, aki 80 éves korában a múlt héten hunyt el egy betegséggel küzdve. Ferenc pápa részvétét fejezi ki mindazoknak, akik gyászolják elvesztését, különösen családjának. Imádkozik megvigasztalódásukért és békéjükért. A szövegben a Szentatya nagy elismerését fejezte ki a néhai elnök szerepéért, a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok pozitív fejlődésének előmozdításában. Ferenc pápa azzal zárta gyásztáviratát, hogy megerősítette lelki közelségét Tho Lam elnökhöz és minden polgártársához a nemzet e fájdalmas időszakában.
Szent Háromság, az irgalmasság forrása. A hittani dikasztérium jóváhagyta a Genovese által kapott üzenetek tartalmát. Az állítólagos természetfeletti jelenségek elbírálására vonatkozó új normák életbelépése nyomán most egy újabb zöld jelzés érkezett a hittani dikasztérium részéről. Ezúttal a Comoé térségben található Villa Guardia Macsói kegyhelyről van szó, ahol egy énektanár és karvezető Gioacchino Genovese, két gyerekes családapa, 2000-től kezdve úgynevezett intellektuális látomásokat tapasztalt, melyekben megérezte a Szent Háromság misztériumának élő jelenlétét. A komoly, visszafogott férfi, aki soha nem kereste a feltűnést, 5 évvel később azt kérte, hogy mások is csatlakozzanak hozzá, szentségimádással, könyörgésekkel, imakilencedekkel. Genovese írásait és általában véve a jelenséget elsőre áttanulmányozva, 2010-ben Como akkori püspöke Diego Coletti a plébánia templomot a legszentebb Szent Háromság irgalmasság címmel ruházta föl és kegyhelyé nyilvánította. Július 24-én szerdán tették közzé azt a levelet, amelyet a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros írt július 15-én Oscar Cantoni bíborosnak, Como püspökének, aki hozzáfolyamodott a nulla osta elbírálásért, vagyis azért, hogy engedélyezzék a macsói jelenség tiszteletét az új normák szerint. A Ferenc pápa által jóváhagyott levélben Fernández bíboros tisztáz néhány kérdést Genovese írásaival kapcsolatban. A hittani dikasztérium prefektusa először is felsorol néhány pozitív tényezőt, amit az üzenetek tartalmaznak. A Szent Háromság az irgalmasság forrása és annak tökéletes megvalósulása. Ennek a meggyőződésnek a fényében mindaz, amit Isten vagy Krisztus irgalmasságáról megállapítottak többször a spirituális írásokban és a tanítóhivatalban, erőteljes szent háromságos értelmet nyer. Tudjuk, hogy az elmúlt századok teológiai és lelkiségi megfontolásaiból kiszorult a Szent Háromság misztériuma. Ebben az értelemben Gioacchino Genovese spirituális élménye megfelel annak a múlt századi tendenciának, amely újra ráirányítja a figyelmet a Szent Háromság központi szerepére, a keresztény hit és élet számára. Genovese mester írásaiban ez az igazság hangsúlyosan fejeződik ki, az irgalmasság üzenetének szépségével, ami a Szent Háromságból forrásozik. Az emberré lett Isten fiában, megtestesülésétől egészen máig megmutatkozik számunkra a Szent Háromságos szeretetközösség végtelen szeretete. A levélben üzenetrészleteket olvashatunk. Az én megtestesülésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én igém a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én szenvedésem a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Az én feltámadásom a Szent Háromságos irgalmasság ajándéka. Én vagyok az irgalmasság. Fernández bíboros megjegyzi, tehát akkor is, ha csak a fiú vette magára az emberi természetet, az egyház hivatása az, hogy egyre inkább fölfedezze Krisztus gesztusaiban a háromszemélyű Isten végtelen irgalmasságát, melyet Genovese az írásaiban úgy nevez, hogy Szent Háromság irgalmasság. Ez minden üzenet magva, mert végső soron a kinyilatkoztatás középpontja. Levelében a prefektus bíboros idézi az általa gyönyörűnek tartott imát. Te vagy, aki rám tekintesz, fölém hajolsz, magadhoz vonzol, és lehajtott fejemet magad felé fordítod, fölemeled arcodhoz, és azt mondod, hogy nézzem szívedet a szívemben, ahol az irántam érzett szereteted lüktet, hogy fülemet belemélyesszem örök dobogásába, és békésen pihenjen meg fejem. És akkor fölemeled arcomat, hogy nézze a te arcodat. Benned, Jézus ember, aki Isten vagy, a Szent Háromság irgalmasság arca, hogy szemedbe nézve valóban bízhassak benned, én Uram, én Istenem. És akkor íme, bár bűnös vagyok, benned fölemelhetem és megpihentethetem tekintetemet félelem nélkül. Az irgalmassághoz, a te végtelen szeretetedhez, én egyetlen Istenem, a szeretet végtelen misztériumának áthatolhatatlan Szent Háromsága önmagadban, ami vagy. Én szeretlek téged, te benned megújulva és megtisztulva érzem magam a bűn ezer szennyétől. A komói püspöknek írt válaszában Fernández bíboros kitér a tisztázandó kérdésekre is. Természetesen nem könnyű pontosan nyilatkozni a Szent Háromság titkáról. És amennyire igaz ez a nagy teológusokra és az egyház tanítóhivatalára, annál bonyolultabbá válik, amikor emberi szavakkal kíséreljük meg kifejezni azt, amit egy spirituális tapasztalatban éltünk meg. Maga Genovese is nyíltan elismeri ezt, amikor saját szavaira utalva azt mondja, hogy tisztában van pontatlanságával, mint ahogy pontatlan mindaz, amit eddig leírt. Ami a többes szám használatát illeti a Szent Háromsággal kapcsolatban, például mi, a Szent Háromság megtestesültünk, ezek nem elfogadható kifejezések, amelyek terjedését kerülni kell, ugyanis könnyen a katolikus hittel ellentétes módon értelmezhetőek, mivel csak a fiú testesült meg. Sok írásában, különösen a későbbiekben, magyarázatokat találunk, amelyek a helyes értelmezés felé irányítanak minket. Más szövegeiben például azt olvassuk, hogy a megtestesülésben a Szent Háromság nem vette magára az emberi természetet, hanem a szó, az ige emberségében szemléljük és tapintjuk isteniségét is. Vagyis világos, hogy egyfelől csak az ige testesült meg, és hogy minden szöveg, mely többes szám első szemében Szent Háromságos mi-ként fogalmaz, a három személy együttes és állandó jelenlétére utal. Másfelől pedig, még akkor is, ha csak az ige testesült meg, mindhárom személy irgalmasságként nyilvánul meg Krisztus misztériumában. Kijelenthetjük, írja levelében a hittani dikasztérium prefektusa, hogy a spirituális tapasztalat, mely a Gioacchino Genovese által elbeszélt élményből fakad a Szent Háromság irgalmassággal kapcsolatban, ha a fentiek fényében értelmezzük, ahogyan azt különböző megkérdezett szakértők állítják, nem tartalmaz az egyház tanításával ellentétes teológiai vagy erkölcsi elemeket. Ezzel együtt minden esetben úgy kell eljárni, hogy amikor antológiát adnak ki írásaiból, kerüljék a zavaros kifejezéseket tartalmazó szövegeket, és hogy a prefektus levele álljon a gyűjtemény bevezetőjeként. Az ördögre vonatkozó egyes szövegek értelmezésére utalva végül a hittani dikasztérium vezetője megjegyzi. Egy olyan Isten kifejezéseként kell értelmezni, aki soha nem feledkezik meg szeretett teremtményéről, még akkor sem, ha ő szabadon és végleg eltávolodik tőle. Az olyan írások pedig, melyek pontos utalásokat tartalmaznak a püspökre vagy más személyekre nézve, legyenek azok dátumok, időpontok, helyszínek és más körülmények részletezése, nem hasznosak a többi hívő számára, és nem is lehet isteni útmutatásként tekinteni azokat egyesek számára, az érintett személyek alapos mérlegelése nélkül. Minden további, esetleges jövőbeli üzenetet a püspöknek kell megvizsgálnia, a hittani dikasztériummal egyeztetve. A Genovese által kapott jelképes nyelvezetű üzenetek értéke abban áll, hogy igyekszik meghaladni a túlzott szakadást a krisztológia és a Szent Háromság teológia között, azáltal, hogy a Szent Háromság irgalmasság felfedezésére buzdít, mely Jézus valamennyi gesztusában visszatükröződik. A hittani dikasztérium levelének közzétételével egy időben a komói püspök nyilvánosságra hozta a dekrétumot, amely az új normák szerint a nihil obstát kategóriába sorolja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy nem állapítják meg bizonyossággal a természetfelettiség hitelességét, de felismerik benne a lélek működésének jeleit.
Parolin bíboros találkozott az ukrán elnökkel, és megerősítette a béke melletti elkötelezettséget. Az elmúlt napokban Pietro Parolin bíboros ukrán vezetőkkel tartott intézményi találkozói kedd délelőtt Kijevben a vatikáni államtitkár és Volodymyr Zelenszky elnök találkozójával zárultak. A találkozót követően az államtitkárság az X közösségi médiában közzétett bejegyzésben bejelentette, hogy a bíboros megerősítette a pápa szolidaritását és elkötelezettségét a háború sújtotta Ukrajna igazságos és tartós békéjének megtalálása mellett. Zelenszky tavaly júniusban már fogadott egy pápai követet. Ferenc pápa akkor felkérte a bolonyai érseket és az olasz püspöki konferencia elnökét, Matteo Zuppi bíborost, hogy látogassa meg a háború sújtotta nemzetet és találkozzon az ukrán elnökkel. Az évek során Zelenszkynek többször volt alkalma beszélni a pápával. Az utolsó alkalom 2024. június 14-én volt a G7 országok dél-olaszországi csúcs találkozóján. Ezt megelőzően 2023. december 28-án Zelenszky X fiókjában beszámolt egy telefonbeszélgetésről, amelyet Ferenc pápával folytatott a karácsonyi jókívánságok kifejezése céljából. Erről azt írta, hogy a hangsúly a mindannyiunk számára igazságos békén, és az elnöki béketerv vatikáni elismerésén volt. A pápa korábban 2023. május 13-án fogadta az ukrán elnököt a Vatikánban. Ez volt a második személyes találkozójuk, miután 2020-ban már találkoztak. 2023-ban volt az első találkozó Ukrajna orosz inváziója óta. Két nappal a konfliktus kirobbanása után 2022. február 26-án Ferenc pápa, amint Zelenszky a Twitteren beszámolt róla, mélységes sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Az elnök viszont kijelentette, hogy az ukrán nép érzi a pápa lelki támogatását. Egy másik telefonbeszélgetésre 2022. március 22-én került sor. Erről a Twitteren Zelenszky azt mondta, hogy tájékoztatta a pápát a nehéz humanitárius helyzetről, és arról, hogy az orosz erők blokkolják a humanitárius folyosókat, és üdvözölte a Szent Szék közvetítői szerepét az emberi szenvedés megszüntetésében. Ezt követően 2022. augusztus 12-én újabb telefonbeszélgetésre került sor. A Twitteren az ukrán elnök hozzátette, hogy a beszélgetés középpontjában a lakosságot ért orosz invázió miatt átélt borzalmak álltak. Zelenszkij háláját fejezte ki a pápának az imáiért, és reményét fejezte ki a pápai látogatás iránt. Parolin bíboros és Zelenszkij elnök keddi találkozóján az ukrán államfő érdemrenddel tüntette ki a pápai követet. Az ukrán elnök a találkozót követően az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kitüntetés a bíboros kivételes szerepének elismerése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, valamint támogatásáért az agresszió szörnyű időszakában. Ukrajna. Parolin bíboros ellátogatott a bombázott gyermekkórházba. Megdöbbentő egy olyan hely romjainak szemtanúja lenni, ahol az élet kezdődik, és amely mára a halál színterévé változott. Július 8-án orosz rakétacsapás érte az Ohmaddit ukrán gyermekkórházat. A támadás idején 627 gyermek tartózkodott a kórházban. A halálos áldozatok száma 2, köztük egy orvos, és 50-en megsérültek, közülük 8-an kiskorúak voltak. Ezen kívül 94 gyermeket más egészségügyi intézménybe szállítottak át Kijevben. A rakéta megrongálta a sebészeti, onkológiai és intenzív osztályokat, valamint Ukrajna egyetlen vér- és daganatos betegségek laboratóriumát. A toxikológiai épületet és a kórház traumatológiai osztályát is károk érték. Július 23-án Pietro Parolin bíboros meglátogatta Ukrajna legnagyobb gyermekkórházát, amely munkája egyedisége miatt törekszik szolgáltatásainak újraindítására. A vatikáni államtitkárt Viktor Liaskó ukrán egészségügyi miniszter és a kórház főigazgatója Volodymyr Zsovnyir fogadta, aki a kórház tevékenységéről és a robbantás okozta pusztításról beszélt. A bíboros megállt az épületen kívül, hogy megnézze azokat a helyeket, ahol csak faltöredékek maradtak meg a lerombolt kórtermekből. Az intézményben üdvözölte és vigasztalta a kórházba került gyerekeket, szót váltott néhányukkal, bátorított a szüleiket, köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, valamint a vatikáni Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházzal való együttműködésről tárgyalt a kórház vezetésével. Parolin bíboros a kórház után a kijevi Szent Szófia Múzeum együttest kereste fel, ahol a főigazgató Nélia Kukovászka köszöntötte. Az 1037-től kezdve épült székesegyház arany és zöld kupoláival az ukrán főváros és az ország egységének évezredes szimbóluma. Az évszázadok során támadások, fosztogatás és tüzek sújtották. Az állami kezelésű múzeumkomplexum ad otthont vallási eseményeknek, például vallásközi imáknak, a nagyobb állami ünnepeken. A folyamatban lévő konfliktus miatt az UNESCO tavaly szeptemberben felvette a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára a kijevi Szent Szófia székesegyházat és Lviv középkori központját. A vatikáni államtitkár megtekintette a székesegyházat és a történelmi kiállítást. Az imádkozó Madonna fenséges mozaikja előtt azt javasolta, hogy imádkozzanak a szűzanyához. A vatikáni delegáció latinul elénekelte a Salve Regina Mária himnuszt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Átmozgató. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsorát hallják.